Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombat délelőtt a vatikáni 6. Pál teremben lezajlott az első szentévi audiencia, amelyen a Szentatya Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokok és hívek csoportjaival találkozott. Olasz nyelvű beszédében Ferenc pápa emélkedésének középpontjában a remény, mint újrakezdés téma és keresztelő Szent János alakjált. A remény nem egy szokás vagy egy jellemvonás, amely vagy megvan, vagy nincs meg bennünk, hanem erő, amit kérnünk kell, mondta el egyebek mellett. Pietro Parolin bíboros államtitkár és Pier Battista Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka kifejezték nagy örömüket a Jézus megkeresztelése templom felszentelése okán a jordániai Al-Maktaszban, a Szentföldön. A történelmi esemény több ezer zarándokot vezetett a Jordán folyó mellé pénteken, a templom megépítéséhez Magyarország is hozzájárult. Mintegy 500 éves koronázási jelvényeket találtak meg egy templom falába rejtve Litvániában, számolt be róla a Life Science, amit a 24.hu portál szemlézett. Az aranyból készült koronáknak, gyűrűknek és egyéb kiegészítőknek még 1939-ben veszett nyomuk, a II. Világháború kitörése miatt rejtették el őket. A kincshalom több koronából, gyűrűből, láncból, valamint egy jogarból és egy aranyalmából áll, a relikviákat restaurálják, aztán kiállítják. A Szent Szaniszló és Szent László király tiszteletére felszentelt vilniuszi székesegyház kriptáiban a különféle uralkodóházakhoz tartozó Sándor Erzsébet és Barbara sírjában elhelyezett jelvényeket, köztük temetkezési koronákat találtak. Erzsébet az első Habsburgházi magyar királyunk, az 1437-39 között uralkodó Albert lánya, akinek dinasztikus házassága nyomán a Jagellóház igényt tarthatott a magyar koronára. Találkozóra készül az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséért a megválasztott amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Vladimir Putyin akarja, hogy találkozzanak. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta Kijev legfőbb támogatója. Ideális helyszínnek tartaná Magyarországot Donald Trump megválasztott amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök találkozójának Vladimir Dzsabarov magasrangú orosz politikus. A szenátor, aki az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője, azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök jól tudná garantálni a két világvezető biztonságát. Trump előzőleg tehát bejelentette, hogy Putyin találkozót kért tőle. Joe Biden elnök telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel a többi között Ukrajna támogatásáról, közölt az amerikai elnöki hivatal. A megbeszélésen szó volt az Egyesült Államok közelmúltban nyújtott katonai segítségéről, köztük a legutóbb bejelentett 500 millió dolláros azonnali biztonsági támogatásról, amelynek célja az ukrán pozíciók erősítése Oroszországgal szemben. Erőszakba torkolott a német AfD párt kongresszusa, a rendőröknek vízágyút is a helyszínre kellett küldeniük. Ezrek akadályozták meg a jobboldali formáció szövetségi párt kongresszusának időben történő megkezdését a szászországi Riezában, ahol Alice Weidel kancellár jelölti beszédét várták. A tüntetők pirotechnikai eszközöket vetettek be és összetűzésbe kerültek a rendőrökkel. A kormány idén is biztosítja a rezsicsökkentést, és továbbra is megvív minden csatát, hogy megvédje azt, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepek Gábor azt mondta, ennek köszönhetően a magyar családok és nyugdíjasok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb gáz és áramárát fizetik. Az államtitkár szerint Brüsszel és a baloldal a kezdetektől támadja a rezsicsökkentést, folyamatosan arra próbálják rávenni Magyarországot, hogy törölje el azt. A 2024-es egységes kérelem keretében igényelt támogatásokból 149.200 termelő 22 jogcím alapján részesülhetett előleg és részletfizetésben a tavaly október közepe és az év vége közötti időszakban, tájékoztatta az Agrárminisztérium az MT-t. Az összesen 382.400.000.000 forintnyi évvégi kifizetés negyedével mintegy 80 milliárd forinttal haladta meg a 2023-as évi összeget. 2010 óta a kormány megduplázta a bölcsödei férőhelyek számát, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a kormány közösségi oldalán. Zsigó Róbert rámutatott, a 32.500 férőhelyel szemben ma már 68.000 várja a kicsiket. Hozzátette, nagyot léptek előre az országos lefedettségben is, ez azt jelenti, hogy minden harmadik településen és minden járásban működik bölcsöde. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, a kevés felhőből legfeljebb északkeleten fordulhat elő, elvétve egy-egy hózápor, sokfelé újra felélénkül majd a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Szent évi audiencia sorozatot kezdett a pápa a reményről. Kezdjük újra! Ferenc pápa üzenete a békevilág napjára. Második rész. A remény útja, három lehetséges cselekvés. Nyitva az úrházának kapuja, a kicsinyek lépnek át rajta. Páter Vértesaljai László emlékedése a szent kapuk megnyitására. Szent évi audiencia sorozatot kezdett a pápa a reményről. Kezdjük újra! Nagyjából két hetente szombaton tart audienciákat majd Ferenc pápa a szent évben, ami a szerdai általános kihallgatáshoz hasonlóan egy katekézissel, tanítással és a zarándokok köszöntésével történik majd. Az első alkalommal a remény és az újrakezdés kapcsolatát elemezte keresztelő Szent János példáján keresztül.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Molti di voi si trovano qui a Roma come pellegrini di speranza.
Ferenc pápa köszöntötte a szent évre érkezett zarándokokat, akiket szombaton délelőtt fogadott a 6. pálteremben. Ez az új audiencia sorozat azoknak szól, akik Rómába érkeznek a szent évre, és egy új kezdetet keresnek. A jubileum egy új kezdet ugyanis, lehetőség mindenki számára, hogy újrainduljunk Istentől. A szent évvel új életet, új szakaszt kezdünk. Ferenc pápa elmondta, hogy a szombati audienciákon a reményről szeretne tanítani. Ez az isteni erény olyan erő, ami Istentől jön. Nem egy szokás vagy jellemvonás, hanem olyan erő, amit kérnünk kell. Ezért válunk zarándokká. Egy ajándékot akarunk kérni az újrakezdéshez életünkben.
Stiamo per celebrare la festa del battesimo di Gesù e questo ci fa pensare a quel grande profeta di speranza.
Krisztus megkeresztelkedésének ünnepére készülünk, és ez eszünkbe juttatja a remény nagy profétáját, keresztelő Jánost. Csodálatosan beszél róla Jézus. Ő a legnagyobb az asszonytól születettek közül. Így értjük meg, miért sietett oly sok ember hozzá az újrakezdés vágyától hajtva. A szent év pedig ebben segít minket, fűzte hozzá a szent atya. Ahogy mi ma átlépünk a szent kapun, úgy javasolta János az embereknek, hogy keljenek át a Jordán folyón, belépve az ígéret földjére. Kedves testvérek, ez a kulcs szó, újrakezdés. Véssük eszünkbe, és mondjuk együtt, újrakezdeni, ismételtette el többször az audiencia résztvevőivel a pápa. Jézus aztán hozzátesz még valamit, ami elgondolkodtat minket. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. A remény, kedves testvérek, ebben a minőségi ugrásban rejlik. Nem tőlünk függ, hanem Isten országától. Ez a meglepetés. Ha befogadjuk Isten országát, akkor a nagy sárrendjébe lépünk, és erre mindannyiunknak nagy szüksége van világunkban. Mit is kell tehát tennünk? Újra kezdeni, válaszolták kórusban a zarándokok.
Ricominciare, diciamo insieme. Ma non sento bene. Ma sono un po' sordo, non sento bene. Ecco, non dimenticatevi di questo.
Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, Keresztelő János börtönben van, kétségek között. Mi is sok kérdést hordozunk magunkban zarándoklatunkon, mert sok Heródes akadályozza most is Isten országát. Jézus azonban megmutatja nekünk az új utat, a nyolc boldogság útját, ami az evangélium meglepő törvénye. Nézzünk magunkba! Valóban megvan bennünk a vágy az újrakezdésre? Meg akarjuk tanulni Jézustól, ki az igazán nagy? Isten országában a nagy, a legkisebb. A remény, földünk, a sokat bántott és sebzett közös otthonunk és minden ember számára Isten nagyságában van, ami más, mint a földi mérték. Induljunk újra Istennek ebből az eredetiségéből, mely Jézusban ragyogott föl, és ami arra kötelez minket, hogy szolgáljunk és testvérien szeressünk, és fölismerjük önnön kicsinségünket. Ez egy új kezdet, ez a mi jubileumunk. Nekünk tehát akkor újra kell kezdenünk, mondták együtt a pápával a szombati szentévi audiencián a zarándokok.
Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Második rész. Múlt vasárnapi adásunkban hallhatták a pápa béke világnapi üzenetének első részét. Most folytatjuk a dokumentum bemutatását a 10. ponttól. Jézus ezért a mi atyánk imában, amiképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát, magas követelményt támasztó kijelentést, azután teszi, hogy kértük az atyától adósságaink elengedését. Ahhoz ugyanis, hogy elengedjük mások adósságát és reményt ébresszünk bennük, szükséges, hogy saját életünk tele legyen az Isten irgalmából fakadó reménnyel. A remény túláradóan nagy lelkű, nem számolgat, nem kutakodik adósainak pénzügyei után, nem a saját hasznával törődik, hanem egyetlen célt tart szem előtt. Felemelni az elesetteket, bekötözni a megtört szívűeket, kiszabadítani mindenféle rabságból. Ezért ennek a kegyelmi évnek a kezdetén három olyan intézkedést szeretnék javasolni, írja a pápa a üzenetében, amelyek egész népek életének visszaadhatják a méltóságát, és visszavezethetik őket a remény útjára, hogy leküzdjék az adósságválságot, és mindenki újra adósságát elengedett adósnak ismerhesse fel magát. Először is megismétlem Szent II. János Pálnak azt a 2000-es jubileumi év alkalmából megfogalmazott felhívását, hogy jelentősen csökkentsék, vagy teljesen engedjék el a nemzetközi adósságot, amely sok nemzet életét megnehezíti. Elismerve az ökológiai adósságot, a gazdagabb országok tegyenek meg mindent azon országok adósságainak elengedése érdekében, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy kifizessék tartozásukat. Természetesen ahhoz, hogy ez ne csak egyszeri jótékonykodás legyen, mely aztán azzal a kockázattal jár, hogy ismét egy finanszírozás adósság ördögi kört indít el, egyúttal új pénzügyi struktúrát kell kialakítani, amely egy a népek közötti szolidaritáson és harmónián alapuló globális pénzügyi kárta létrehozásához vezet. Továbbá azt kérem, hogy komoly munkával mozdítsák elő az emberi élet méltósága iránti tiszteletet, a fogantatástól a természetes halálig, hogy minden ember szerethesse saját életét, és reménnyel tekintsen a jövőbe, fejlődésre és boldogságra vágyva saját maga és gyermekei számára. Az életbe vetett remény nélkül ugyanis a fiatalok szívében nehezen ébred fel a vágy arra, hogy életet adjanak másoknak. Itt ismételten szeretnék egy olyan konkrét gesztust tanácsolni, amely elősegítheti az életkultúráját. Ez pedig a halálbüntetés eltörlése az összes országban. A halálbüntetés ugyanis amellett, hogy csorbítja az élet sérthetetlenségét, elveszi a megbocsátás és a megújulás minden emberi reményét. Szent VI. Pálra és 16. Benedekre hivatkozva hadd fogalmazzak meg egy további felhívást is, mégpedig a fiatalabb nemzedékek számára ebben a háborúkkal teli időszakban. A fegyverkezésbe fektetett pénz legalább egy meghatározott százalékát egy olyan világalap létrehozására fordítsuk, amely véglegesen felszámolja az éhezést, és elősegíti az oktatást a legszegényebb országokban, előmozdítja a fenntartható fejlődést és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Igyekeznünk kell megszüntetni minden olyan jogcímet, amely arra késztetheti a fiatalokat, hogy remény nélkül képzeljék el a jövőjüket. Vagy csak abban reménykedjenek, hogy szeretteik véréért bosszút állhatnak. Olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke, kéri Ferenc pápa béke világnapi üzenetében. Mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad. Olyan szívnek, amely nem ragaszkodik annak kiszámításához, mi az enyém és mi a tiéd. Olyan szívnek, amely feladja az önzést, és kész mások segítségére sietni. Olyan szívnek, amely nem vonakodik elismerni, hogy adósa Istennek, és ezért kész elengedni a fele barátot terhelő adósságokat. Olyan szívnek, amely legyőzi a jövő miatti csüggedést azzal a reménnyel, hogy minden ember erőforrás világunk számára. A szív lefegyverzése olyan gesztus, amely mindenkit érint, az elsőktől az utolsókig, a kicsinyektől a nagyokig, a gazdagoktól a szegényekig. Néha elég egy olyan egyszerű dolog, mint egy mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri pillantás, egy őszinte meghallgatás, egy önzetlen szolgálat. Ezekkel a kisebb-nagyobb gesztusokkal közelebb jutunk a béke céljához, és annál gyorsabban érjük el azt, minél inkább ráébredünk, az újra megtalált fivéreink és nővéreink mellett megtett út során, hogy már is megváltoztunk ahhoz képest, amilyenek induláskor voltunk. A béke ugyanis nem csak a háború végével jön el, hanem egy új világ kezdetével, egy olyan világével, amelyben másmilyennek, nagyobb egységben és nagyobb testvériségben lévőknek fedezzük fel magunkat, mint amilyennek azt elképzeltük. Uram, add nekünk a te békédet, fohászkodik Ferenc pápa békevilágnapi üzenetében. Ezzel az imával fordulok Istenhez, amikor újévi üdvözletemet küldöm az állam és kormányfőknek, a nemzetközi szervezetek és a különféle vallások vezetőinek, valamint minden jó akaratú embernek. Uram, engedd el adósságainkat, miképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát, és az elengedésnek ebben a körforgásában add nekünk a te békédet, azt a békét, amelyet egyedül te adhatsz meg azoknak, akik engedik lefegyverezni szívüket, akik reménnyel a szívükben el akarják engedni testvéreik adósságait, akik félelem nélkül megvallják, hogy a te adósaid, és akik nem maradnak süketek a legszegényebbek kiáltására. Zárja Ferenc pápa a 2025. január 1-ére a béke világnapjára írt üzenetét.
Nyitva az Úrházának kapuja, a kicsinyek lépnek át rajta. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László elmélkedését a Szent Kapuk megnyitására.
A karácsonyi éjféli szentmise kezdetén megnyílott a Szent Péter Bazilika Szent Kapuja, majd az év vége felé egyre másra föltárulnak Róma hét főtemplomának jubileumi kapuszárnyai, hogy az év során befogadják Isten zarándok népét. Roberto Pasolini atya, a pápai ház újonnan kinevezett kapucinus szónoka karácsony előtti egyik elmélkedésében a kapun átlépés lelkületéről beszélt, és ennek lényeges elemeként említette a kicsinységet, amely tudatosan választja az Úr által javasolt Isten gyermeki lelkületet, amit ő mindvégig hitelesen képviselt. A kicsinység a kinyilatkoztatás jellemző vonása, amely vezérfonalként végig suhan az Ó és az Új Szövetség lapjain. Első és felületes megközelítésben a kicsinség az emberi törékenység megjelenésének tűnik, ami jelentéktelenné és alkalmatlanná teszi a nagyra hivatott embert. Igen, ez az ember logikája, ám Isten másképp gondolja mindezt. Mint egy keretbe foglalja a kinyilatkoztatást két finom, apró mozzanat. A teremtés hajnalán az Isten első megnyilvánulásának jele az a hajnali látszellő, a lombok susogása, amelyre ráfelel az olajfák kertjének nagypénteki délutáni sötétjében felhangzó sóhaj. Isten fiának, azaz utolsó lélegzete már a lélek elevenítő ajándéka mindazoknak, akik fogékonyak rá. Akik észlelik, és észreveszik a kicsinségben rejlő belső nagyságot, és eszerint próbálják megélni az életüket. Karácsonyban Betlehem neve tölti be szívünket, annak a falucskának a neve, amely mégis sokat mondó. Betlehem, a kenyér háza. Mikiás próféta megérezte a benne rejlő mustármagnyi lehetőséget, és kimondja, te pedig Betlehem, Efrata földje, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Jákob maradékáról szól, amely olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn. Harmat és esőcsepp. Nem, de ennek adventi ígéretén nőttünk fel, mert ez az Úr Betlehem érkezése. Nem, de pásztorok veszik észre a Betlehem kicsinségében rejlő különleges nagyságot, amit aztán angyalok karával együtt dicsőítenek. Jelet kapnak a pásztorok, pontosít Lukács evangelista, kisgyerek találtok pólyába csavarva és jászolba fektetve. Önmagában véve pólya, mint jel, nem, de minden újszülöttnek kiár. Nincs benne semmi különleges, sőt, ha hiányozna, lenne egy ágró szakadt állapotnak a jele. A pásztorok azonban ezt a jelet az angyal hozta hír egészében keresik, olvassuk csak újra a karácsonyi evangéliumot. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban, és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek, de az angyal bátorította őket. Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Az a szegényes, kicsinke jel, a pólya, a Dávid városában való üdvözítőnek, aki Messiás és Úr, lesz a jele. Így már beszédes, mert kezdettől fogva pontosítja az emberi elképzelést, amely Istennek isteni rangú eljövetelt képzel. A pólya tehát korrekciós jel, módosítja az a priori, eleve adottnak tűnő elképzelésünket. Isten úgy jön el, ahogy akar, nem pedig ahogy mi azt, legnagyobb jószadékunk mellett is elgondoljuk. Ennek a jelnek a különlegessége tehát éppen az, hogy nem fér össze az elvárásunkkal, és a lukácsi történet pontosan erről tájékoztat. Oda siettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyedet. Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe vést a szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk. Lám, a szűzanya mutatja a hely és utat. Ezt az isteni történést a szívbe kell helyezni, NT Cardia, és ott jól megforgatni, meditálni fölötte. Ha ő a maga makulátlan szepültelenségében élt vele, mennyire inkább rászorulunk mi is erre a sajátos szíveskedésre. Valójában apró kicsinke jelek kísérik végig az Úr egész nyilvános életét, A bemutatkozásakor a názareti zsinagógában egyszerűen felolvas egy jól ismert szöveget Izaiás könyvtekercséből. Ahogy észreveszi a templom nagypeseinél az egész megélhetését az Istennek ajándékozó szegényasszony két fillérjét, ahogy Kafarnaum mezején megszaporítja az öt kenyeret és két halat annak az 5000 éhes embernek, ahogy megérzi a legkisebb hitbéli érintést még a köntöse szegélyén is, és ahogy azon a szamárcsikon felkocog Jeruzsálembe. Azt hiszem, ez a jézusi kicsinség nem csak lehetőség, hanem szent kötelesség, jele az iránta hűséges szeretetünknek.
Páter Vértes Aljai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkban a Hozsanna 121-es számú Mindeneknek szemei kezdetű énekéről lesz szó. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készíti.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Kaposi Gergely vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József kórus nevében. Ma az ő segítségükkel tanuljuk énekünket, melyet a Hozsanna 121-es száma alatt találunk meg, Mindeneknek szemei. Mindeneknek szemei te benned bíznak, Úristen, mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. Megnyitott kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. A 144. Zsoltárból való ez a vers, és én megmondom őszintén, hogy gyerekkorunkban mindig az Édes Jézus légy vendégünk kezdetű imát énekeltük, vagy hát mondtuk étkezések előtt, és ezzel az énekkel egyszer valami táborozás során találkoztam, és teljesen megrökönyödtem, hogy, akkor, hogy az érvényes imádság evés előtt egyáltalán szerintem azt az ebédet nem is fogyasztottam el olyan jó ízzel, mert hiányzott nekem az Édes Jézus. Holott tehát ez egy Zsoltárból való ima, amit étkezések előtt is mondhatunk, de hát egyben nyilvánvaló, hogy az étkezésnek a vallási megfelelője az az oltári szentség, az az étek, amiben Jézust vesszük misztikus módon magunkhoz. A 144. Zsoltár Dávidnak tulajdonítják, és a Bibliában azt az alcímet kapta, hogy Isten nagyságának és jóságának dicsérete. Való igaz, hogy mindent Isten teremtő akarata tart fent, és minden értelemben igaz, hogy ő táplál bennünket. A deista világkép szerint Isten megalkotta a világot, kitalált néhány törvényt, ami mozgatja ezt a világot, és aztán a sorsára hagyta, hogy boldoguljunk, ahogy tudunk. De mi tudjuk azt, hogy ez nem így van. Isten pillanatról pillanatra akarja a világ létét, és csak ezáltal létezhetünk. És így, hogyha a kenyeret, a búzát, a források vizét nem is személyesen nyújtja át nekünk, mégis az ő jelen idejű teremtő akarata folytán juthatunk ezekhez a javakhoz. Mindeneknek te adsz eledelt alkalmas időben. Ez a gondolat egyébként felveti számomra mindig a bűnösség kérdését, pontosabban azt, hogy nem lehetünk annyira bűnösök, hogy az Isten ne szeressen bennünket, mert különben azt kívánna, hogy ne legyünk. Tehát az ő folyamatos teremtő erejének köszönhetjük azt, hogy vagyunk, és nem csüggedhetünk el, hogyha úgy érezzük, hogy szörnyen bűnösök vagyunk sem, mert ő nem csügged el a teremtés aktusában. Persze van ennek egy speciálisan Jézusra vonatkozó összefüggése is, mint annyiszor az Ószövetségben. Jézus az utolsó vacsorán kinyilvánítja, hogy kenyér és bor alakjában fizikai módon is táplálékunk kíván lenni. Amikor egy tanítás alkalmával erre már előzőleg utalt, a tömeg annyira megbotránkozott rajta, hogy egy csónakon kellett elmenekülnie előlük a genezáreti tavon. És érthető ez a megbotránkozás, mert hogyha elvonatkoztatunk attól a ténytől, hogy Jézus isteni mi voltában sokkal nagyobb szabadsággal rendelkezett, akkor azt mondhatjuk, hogy ez végül is nem más, mint kanibalizmus. Egy ember felkínálja magát, hogy megegyék. Azt ne felejtsük el, hogy ő nem csupán ember. Hallgassuk meg az első két verszakot, majd ismételjük meg közösen.
Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak, mert az ínség idején te kezedből híznak. Kezeidet kinyitod, benne minden jóság, és áldással töltöd el föld minden lakóját.
Most csatlakozzunk az énekkarhoz, és énekeljük együtt.
Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak, mert az ínség idején te kezedből híznak. Kezeidet kinyitod, benne minden jóság, és áldással töltöd el föld minden lakóját.
A következő három verszak alapgondolata Jézus hegyi beszédéből merít, amit Máté 5. fejezetében találhatunk. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe se gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok mégis táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek, nem fáradoznak és nem fonnak, mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ez így hangzik a költő átírásában. Levegő ég madara, és az erdő vadja, amely nem szánt, nem is vett, étkét tőled kapja. Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak, mégis szebb a köntösük sem, mint Salamonnak. Láthatjuk, hogy rímekbe szedve szinte szó szerint idézi Jézus szavait. Hallgassuk meg most ezeket a versszakokat is.
Levegő ég madara, és az erdő vadja, amely nem szánt, nem is vett, itt két tőled kapja. Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak, mégis szebb a köntösük, sem mint Salamonnak.
Énekeljük közösen.
Levegő ég madara, és az erdő vadja, amely nem szánt, nem is vett, értét tőled kapja. Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak, mégis szebb a köntösük, sem mint Salamonnak.
Az énekeskönyv szerzői eucharisztiára vonatkoztatva besorolták ezt az éneket a szentségi énekek közé. De tanuljuk meg jó alaposan, és énekelhetjük étkezések előtt is, kiváltva vele a sokkal egyszerűbb édes Jézus légy vendégünk formulát. Most viszont nyilván túl vagyunk az ebéden, kérem, hogy csatlakozzanak az éneklésünkhöz.
Thank you.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották, amelyben egyházi népének tanítása hangzott el a Magyar Katolikus Rádió készítésében. Mai műsorunkban a Hozsanna 121-es számú Mindeneknek szemei kezdetű énekét ismerhették meg.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Kipling Kim című írásának 16. részét Kulka János olvassa fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 2 óra 5 perctől Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melynek mai adásában magyarnak hit világslágerekből készített összeállítást Tari Viktor, a Magyar Rádió egykori zenei szerkesztője és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Volt kedvenc műfaja?
Hát hogyne, a koromnál fogva volt természetesen az 50-es évek zenéje, de hát az aztán szaporodott. A 60-as, 70-es évek. Tulajdonképpen a 80-as évekig még eljutottam, utána már azért abba hagytam, nem csak azért, mert a műfaj mint olyan megváltozott, hanem az, hogy az megszűnt a Magyar Rádió. A külföldi dalokat ugye annak idején nem nagyon hallhattuk, nem is ismerhettük őket, mert hozzánk nem kerültek be, de érdekelt, hogy végül is egy zeneszám, amit mi magyarnak tartottunk, hogy az valóban honnan eredt.
A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk, melyben Miskolc és Mezőkövesd lesznek a helyszíneink. Az Avasi kilátónál egy madarás sétáról, a Matyó Múzeumban pedig egy gyerek hímző szakkörről lesz szó. Előzetesünkben Kutács Marietta muzeológus beszél.
Természetesen egy picit megmozgatjuk a gyerekeket, fölmegyünk a kiállításba, bemegyünk a raktárakba. Ugye, ami különlegessége a szakkörnek, hogy úgymond autentikus környezetben a hagyományos viseletdarabokat és a gyönyörű hímzett darabokat tudják tanulmányozni. Ezeket a közeljövőben szeretnénk is feldolgozni, ugye piciben természetesen, hiszen egy kezdő hímző szakkörről beszélünk. Tehát merőben más, mint egy átlagos hímző szakkör, de megtartottuk a szakkörnek a formai követelményeit, hogy így fogalmazzak.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Népek jönnek világosságot hoz, királyok a benne tündöklő fényességhez. Nézz körül és lásd, mind összegyűlnek és eljönnek hozzád. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Festőkoromban napimádó voltam, írta Szántó György. Szerettem a fényt, és azt az Istent, aki elrendelte, hogy legyen világosság. De az igazi világosságot csak vakságom éjjelén pillantottam meg. Olyan káprázatos színorgiában látom az egész mindenséget, mint festőkoromban soha. És, mert szeretek a szavakkal játszani, azt mondom, vakrámára feszítetted a festővásznat, hogy aztán méltó aranykeretbe foglalhasd. A fekete a színek teljes hiánya. És aki elrendelte, hogy legyen világosság, az számomra úgy látszik azt rendelte, hogy legyen sötétség, hogy igazán láthassak, ne csak festői értelemben. Hogy ne csak nézzek, hanem lássak. Vigasz? Lehet. De ezt a vigaszt is ő rendelte számomra, sorsom éjjelén. Kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, mondom Berzsenyivel. Igen, léte világít, mint az égő nap, de szemünk néha bele is tekinthet. Uram, talán azért várnak ma olyan kevesen fényt egyházattól, mert nem eléggé ragyog bennünk a te világosságod. Valahogyan kisszerűvé, távlattalanná, és talán túlságosan elvontá, nem eléggé emberivé lett a mi krisztusi életünk. Te önmagadban jobban hangsúlyoztad az embert, mint az Istent. Benned nekünk is teljes emberként kell istenivé alakulnunk. Uram, kisgyermekként szeretnék járni utaidon. Vakon, nem is fontos, hogy terveidet ismerjem. A világosság atya vagy, és az én atyám. Ez elég nekem. Vezess hát, akár vak éjszakán át, tudom, hozzád érkezem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.